De az biztos, hogy 1978 vagy 79-ben egy nyáron lementünk Szegedre, és ott ismerhettem meg Baka Istvánt. Bementünk a Kincskereső szerkesztőségébe, és akkor ez volt az első találkozás, ami aztán munkakapcsolat volt, és barátság egészen 1995-ig. Rengeteg rádiófelvétel készült Baka Istvánnal, megcsináltuk a Sztyepán Pehotnit a rádiónak, azon kívül Balogh József segítségével, ő felvett a Szegedi Rádióban egy az orosz költészet nagyjairól, Szosznoráról, Gumiljovról és a többiekről, akiket ő fordított, felvett egy sorozatot, és akkor azt hetente adta le a Kossuth Rádió Baka István jegyzetei címen. Tehát így indult ez a barátság, ami nagyon, nagyon jó időszak volt a mi életünkben, azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy ez a 70-es évek, 80-as évek eleje, ez jó, jó időszak volt, mert ugyan politikailag vagy társadalmilag nem, de rengeteg új erő, új szellemi energia volt bennünk. Legalábbis én így gondolom. Mit szólsz, Attila, ehhez?
Ez valóban így volt, és kötődve ahhoz, amit mondtál és kérdeztél Tiborral kapcsolatban, ő előfordult néha az Új Tükörnél, emlékezetem szerint, és akkor arra is emlékszem, hogy bejött Petri Feri, Baka Pista, Temesi, és akkor Csaplár Vili, aki ott volt a közelünkben, mindig azt mondta, hogy a szegedi mafia. Ugyan közülünk, tudomásom szerint Temesin kívül senki se szegedi, de hát véletlenül Szegeden tanultunk az egyetemen, úgyhogy gondolom így jöttél te össze Tiborral.
Meg Temesivel is.
Temesi Ferivel, másokkal is, még Csanádi Imre is, tehát az idősebb korosztály is meg volt. Ott nem akárkik szerepeltek az Új Tükörben, Vöröstől Külinszkijig. Egy elsüllyedt világ. Már felnőtt emberek vannak, akik azt se tudják, hogy ők kik voltak, illetve hát nem voltak velük semmilyen személyes kapcsolatban. Ha belegondolok, múltkor néztem egy futballmeccset, és azt mondták az egyik játékos, a felnőtt futballista volt, hogy 94-ben született. Összekeverem már. 94-ben és felnőtt ember. Tehát nagyon régi dolgok voltak ezek.
Ha már az ismerkedéseknél vagyunk, akkor Laci?
Igen.
Ismerkedéseknél tartunk, akkor veled egy vonat állomáson ismerkedtünk meg Debrecenben, a Debrecen író találkozóról jöttünk hazafelé. Attilát viszont régebb óta ismertem, mert időnként kísértetként megjelent életemben, amikor Szegedi egyetemista voltam. Kinyílt az ajtó, legváratlanabb pillanatokban, és azt mondta, hogy irigítjon. Ez azt jelentette, hogy két napig holt részeg voltam, és két napig a világ nem tudott rólam semmit. Aztán szerkesztő úr elutazott, költő úr elutazott, aki ugye jóval rangosabb volt már akkor is, mint én, és idősebb, visszament szerkeszteni és decens életet élni. Mindig megpróbáltam a következő találkozóig összerendezni magamat.
Mi ez a decens élet?
Az az igazság, hogy diákkoromban én eléggé kikirúgtam a hámból, de azt Eszegeden barátokkal, Veres Mikivel és a többi, Temesi Ferivel, hát aki ismeri, tudja, hogy milyen világ. Én még gimista korra óta ismerem Temesi Ferit. Aztán, ahogy jöttek sorra a gyerekeim, valahogy ők megneveltek engem. Tehát egy olyan szolid polgár lett belőlem, 5 gyerek, most már 7 unoka, úgyhogy viselkedni kell.
Visszatérve egy kicsit erre az időszakra, a Szepesi Attila pályájára, ami, és mondtam, hogy ilyen szellemi energiák szabadultak ott fel, illetve gyűltek ebben a nemzedékben, mindenki megpróbálta valahogy megkeresni a saját hangját a hivatalos irodalmon kívül. Tehát, hogy saját utat keresni. És ebben például Attila ezekkel a deák énekekkel, sorstalan énekek, ugye ez volt azt hiszem a második kötetének a címe, tehát ezekkel a deákos lírával próbált valahogy egy egészen más hangot megütni, mint ami az akkori trend volt, mondjuk így. Ha Tiborra gondolok, a Tibor pedig az avantgárd felé indult el, tehát kereste és meg is találta a kapcsolatot a Párizsban élőkkel, aztán később az Amerikában élőkkel. Emlékszem, egyszer a Szivárvány rendezvényen is kint voltunk valahol. Csobánkán. Úgyhogy mindenféle irányzatok indultak, mindenféle hangok születtek, és ez igazából kibontakozni, vagy kiteljesedni már a 80-as években is bírt. Tehát amikor mi Attilával megismerkedtünk, az a 70-es évek közepe, második fele volt, akkor számomra teljesen újdonság volt. Akkor már nem a deákos énekeknél tartott, hanem ezeknél a hatalmas, látomásos verseknél, amik tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy közérzett versek voltak, mert ennek az egész nyomasztó világnak, hiszen a 70-es években semmilyen fénysugár nem látszott sehonnan, annak a világnak a leírása volt ilyen Hieronymus Bosch féle versekben, amelyek az ember gondolkodását képezték le, tulajdonképpen a közérzetét képezték le annak, amiben élünk, ennek a teljesen reménytelen és szürke és belső hazugságokkal teli világot leplezték le. Úgyhogy nekem akkor nagy szerencsém volt, hogy Attilának minden versét elolvashattam újonnan, és akkoriban kezdtem én neki mondogatni, hogy írja meg az életrajzát, vagy legalábbis írja meg a születését, a felvidéki gyerekkorát és a családját, és azt meg is tette. Ezt hozzá kell tennem, hogy ugye édesanyját Benda Máriának hívják, és Benda Kálmán neves történész a nagybátyja volt. Tehát igazán jó család volt. Neked. Anyukádnak testvére, neked a nagybátyád volt. Végül is megszületett ez az életrajzi próza kötet.
Visszatérek, amit az elején mondtál, hogy a deákos énekeimre, te nem tudod, vagy ha tudod, akkor nem említetted, hogy én absztrakt festőként kezdtem. Én is avantgardként kezdtem, mint Tibor, nem is lehet másképp kezdeni. Diákkoromban, az 50-es évek közepétől absztrakt képeket festettem, az október 6-a utcában laktunk, és volt egy szomszédunk, egy drága idős néni, Özvegy Buxbaum Lajos néni, így hívták, és hatalmas gyűjteménye volt sejben rúgó képeiből, és olyan büszke voltam akkor is, azóta is, hogy a sejbe rúgó közé kirakta az én nonfiguratív képeimet is, drága jó Buxbaum néni. Hát aztán jött sok minden egyéb, a diák versek is, és mi egyéb, a látomásos versek. És ez nem olyan értelemben volt korfüggő, hogy mondjuk a 70-es vagy 80-as évek. Egyszer az Eszterházi írt valami olyasmit rólam, hogy azon kevesek egyike vagyok, akinek a hangja nem mozdult meg, vagy nem biccent meg a rendszerváltáskor, mert a világhelyzet az, szóval sok minden változott, de a világhelyzet az a rendszerváltásunkról nem változott.
Akkor kérdezek valamit, mert nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy az általad legjobban kedvelt korszak a történelemben a középkor volt. Tehát a középkor. Miért éppen a középkor?
Valóban így van, nem csak volt, ma is az. És erről van nekem egy elméletem, amin talán meg fogtok lepődni, de biztos, hogy igazam van benne, hogy az én gyerekkorom Kárpátalján, mert én ott nőttem föl Beregszászon, 50-ben jöttünk el, tehát 8 éves voltam. Ez közelebb volt a mi életünk. Talán Tibor is tanúsíthatja, mint abonyi gyerek, hogy a gyerekkori életünk az közelebb volt a középkorhoz, mint ehhez az internetes, televízió, hát én felnőtt emberként láttam először televízió. Mi ott abszolút valamilyen patriarchális világban éltünk, kertben megtermett ez az, kiskert még volt, a többit elvették a dicső szovjetek. Szóval középkor volt az, egy kicsit közelebb volt a középkorhoz, az utca az ökrös szekereivel, kisváros beregszáz, de a házunk előtt ment minden nap el a tehéncsorda, meg a ménes legelni ki a bábotkára, a szernyomocsár helyére. Na hát ezeket a emlékeket, családi emlékeket írtam meg, és talán innen a középkor iránti vonzalmam is, legalábbis ennek egyik motivuma biztos ez, a gyerekkorom.
Nem hagyom annyiban, mert hogyha a középkort szereted, de nagyon nem szeretted a romantika korát. Tehát sokszor mondtad azt, hogy minden ott romlott el. Lehet, hogy a felvilágosodással, de hogy a romantikából, és az én tapasztalataim, vagy történelmi olvasmányaim is arról szólnak, hogy a romantika amilyen szép korszak volt, annyi mérget ültetett el, ami egész a 21. századig ível, tehát addig megmaradt.
Igen. Hosszú lenne ezt most itt végigvinni, úgyhogy csak belekapok egy-két dologba, mert ez tényleg egy több napot igénylő elmélkedés volna elkezdeni, hogy hogyan lett a középkorból reneszánsz, és stb. Már az sem volt éppen valami dicső dolog, de a romantika ugye az alapvetően megváltoztatta az emberi személyiséget, tehát a szakrális személyiségből egyéniség lett, ami ma a világnak a nagy bálványa és a lényege. Óriási különbség van egy teljes értékű személyiség a helyén levő valaki között és egy modern egyéniség között. Én például azért nem járok színházba, mert engem érdekel a szerzők műve, de az, hogy habókos rendezők mit öposkodnak össze-vissza, hogy erőlteti rá magát Pityi Palkó Shakespeare-re, az engem abszolút nem érdekel.
Tibor, neked pedig kifejezetten szoros kapcsolatod van a színházzal.
Az egy piszkál.
Én rohadt dramaturg vagyok a Békésmegyei Jókai Színháznál, és az a dolgom, hogy Pityi Palkó hogy erőlteti magát Shakespeare-re, és minél ügyesebben oldjuk meg ezt a ráerőltetést.
De azért maradjon valami.
Időként megmarad Shakespeare is természetesen. Nyomokban.
Akkor most egy kicsit beszéljünk rólad. Költő, a költői pályádról is, de ami engem még jobban érdekel, a színházhoz és a hangjátékokhoz való vonzódásod, illetve szeretnék megemlíteni egy nevet, aki meghatározó volt az én életemben, és gondolom a tiédben is, Katona Imre József, aki egyszerűen beszippantott téged a rádióba, és a lehető legnagyobb lelkesedéssel és izgalommal dolgozott veled együtt, nem tudom hány hangjátékot.
Hát én egy hűtlenkedő fajta vagyok, mint író, tehát én soha nem azt írom, amit elvárják tőlem, és soha nem azt írom, amit én magamtól elvárnék. Tehát ide kapcsolom most éppen Baka Pistát, hogy amikor ő Szegedre érkezett, akkor indultunk Gézi Jánossal fiatal költőként, és érkezett hozzánk egy már teljes fegyverzetben, harci fegyverzetben lévő költő, és nagyon erős hatása volt ránk. Gézire is, rám is természetesen, mindenkire költött Szegedben. Azt nem tudom eltetni az avantgard felé, amiatt fordultam el, hogy ezt a hatást kikerüljem, mert azért jobban nem tudtam írni abban a metaforikus világban, mint Baka élete végéig képviselt, és magyar a költészet olyan egyedül álló módon tudott csinálni. De mindenképpen szerepe volt abban az ő erős jelenlétének, hogy én ezt a fajta költészetet nem üveljem tovább, ott életem végig csinálhattam volna, mert két díjat is adtak az első kötetemre. És talán amikor eljöttem Pestre, az nem annak volt köszönhető, mert én nagyon szerettem tízlet, és azt hiszem, hogy még az avantgard korszakbeli esztétikai nézetkülönbségünk ellenére is megmaradtunk, életünk még egy barátnak és jó barátnak, hanem mert a politika, említette Attila, lehetetlenítette azt, hogy Szegeden maradjak, és ha nem maradok Szegeden, akkor olyan mindegy, hogy mit csinálok, akkor legyek avantgard. És ebben az időszakomban, ebben a vad avantgard időszakomban sietett segítségemre egy olyan folyóirat, amit úgy hívnak, hogy Mozgóvilág, amely közölte az Énnek a napon felejtett hintadó című versemet, amivel egy csapásra itt avantgard színekben jelent meg a fiatal irodalom egy része. Másik pedig az új szimpózium, amihez Szivery János kapcsolódik, és Szivery János barátsága. Tehát már beszélünk róluk is, és nekem mind a kerültem Jankovics József, aki a Mozgóvilág szerkesztője volt. Éppen nem tudtam, ezt Moszkvába tudtuk meg a Peking szálló hajában, amikor magyar cseresznyepálinkát vedeltünk, mert már nem tudtunk fizetni vodkára, és én akkor a szerelmemnek, mai feleségemnek küldtem haza egy levelet, hogy ne kelljen postán napokig kalódni a levélnek, ránézett a címzés, és azt mondta, hogy én két házzal lakom mellette. És ennek a Jankovics Józsefnek volt a barátja, Katona József Imre, aki a rádióban volt szerkesztő. De most hát Imre az annyira hiányzik azóta is, mióta meghalt, tulajdonképpen bennem soha nem halt meg, hanem mindig is van az ő létezése. Ő volt a szerkesztő számomra, a rádiós szerkesztő, és én nem tudom, hogy hány hangjátékot írtam életemben, sokat. De azt hiszem, azt mind Katona Imre Józsefnek köszönhettem. Volt a személyiségemben valami egészen elképesztő. Az ő nyugalmában, az ő nyugodt célra törésében, az ő bizalmában, ahogy megbízott az emberbe, hogy gyakorlatilag no-name-ként bevitt a rádióba, és az egyes stúdió fölvett velem, Anya te vagy című első hangjátékomot Véres Icával és Nagy Zoltánnal. Szóval én írtam szakmában hangjátékokat, de csak azért, és csak addig, amíg Katona Imre József létezett. Mert nekem élmény volt bemenni a rádió. Élmény volt látni a színészeket, élmény volt az, hogy egyszer ott ült a Csákányi, a Sinkovics, a Sinkó, a Tomanek, az Őze Lajos, nem tudom, kicsodák, akik ma legendák. És be lehetett nekik kopogni, hogy művész urat nem az a mondat van. Jó, akkor elolvasom még egyszer, mondta, és akkor elolvasta még egyszer. És ma is hátam borsózik, nem tudom micsoda szokott az ember hátam borsózni, hogy ne használják képzavart. Hogyha visszagondolok arra, hogy én ezekkel a legendákkal üldögéltem, ott akkor még lehetett bagózni, hogyha emlékszel
a pagodában.
Régi szép idő. És a pagoda teli volt. Pagoda teli volt, nem úgy, mint most. És hát olyan barátságok kötődtek, amik Imre nélkül nem léteztek volna. És tulajdonképpen az, hogy én színház közelbe kerültem. Az, hogy most Piki Palkók Shakespeare feletti ágálását segítem elő, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy én hangjátékokat írtam. És még egy véletlen történt az életemben, hogy a kortárs szerkesztőségében szembeült velem egy férfiú, akit szintén nem szeretnék kihagyni a felsorolásból, akit úgy hívtok, hogy Páskándi Géza. Aki szintén közös barátunk, ismerősünk, aki állandóan két zsebből dohányzott, már abban az időben, és állandóan amerikai cigarettákat szívott. És nekem föltűnt, hogy a fizetése nem volt annyival több, mint nekem, és akkor mondtam neki, hogy Géza, hogy van az, hogy... és csak taxival járt. Azt mondta, börtön után ő csak taxival járt. A szerelői jogvédi hivatalban, ami ott volt a Vörösmarty téren, légvonalban a kortárs szerkesztőségétől 500 méter, taxival 3 kilométer, de mi taxival mentünk, mert csak úgy lehetett előtni, mert a gyalog nem jött el, csak egyszer előttől a Fény utcai piacra, és azt mondta, hogy soha többet nem gyalogol ennyit, ami 400 méter. És Páskándi Géza azt mondta, hogy hát Tibikém, írjál drámát, és akkor majd a tantyérmekből megélsz. De most nem tudtam, hogy mi a tantyém, és nem mertem megkérdezni. És akkor elkezdtem drámákat írni, csak Géza azt felejtette elmondani, hogy olyan drámákat kell írni, ami a Víg Színházban adódik elő 1300 férőhelyjel. És én írtam ezeket a kis kamaradarabokat, amiket fillért semmit sem hoztak, semmi hasznot nem hoztak, de legalább a színház világába belevittek.
Egyébként kaptál is egy díjat a rádióban, amit mi nagyon nagyra tartunk, egy legendás szerkesztőről nevezték el, Puskás Károly díjat, ami a legjobb hangjáték, tehát az év, abban az évben a legjobb hangjáték díja volt. Melyik volt ez a hiszén?
Meg nem tudom neked mondani. Meg nem tudom neked
mondani.
Tessék! Hiszen a guruló madárhoz
szerintem. Igen, szerintem is.
Abból arról lehúztunk három bőtön négyet. Mert ugye az egy gyerek... Tessék? Mesik, bőrös tolla. Csak egy szálltól, egy tolla volt, tehát azt nem tudtuk lehúzni. Úgyhogy mivel gyerek kötet volt, tehát 3-4 fejezetenként nyomtuk. A végén már, amikor kifogytunk, hiszen az interneten címmel csináltunk egy darabot, egy hangjátékot belőle.
Csak egy mondatot szerettem volna Páskándihoz hozzáfűzni. Én részt vettem az ő Magyarországra költöztetésében sok mindenben, érdekes emlékeim. És hogy mennyire nem szeretett Géza mozogni, arról van egy jó történet. Egyszer valahol nyaraltak az idősebbik Száraz Györggyel, aki a legjobb barátja volt, és a Gyuri azt mondja a Gézának, hogy gyere, menjünk kirándulni. Mondja Géza, jó, menjünk. És akkor elmentek a falu szélére, amikor már jött volna az erdő, és a Géza azt mondta, hogy én már eleget kirándultam, és visszafordult.
Attila, azt szeretném kérdezni, hogy most már néhány éve nem beszélünk olyan gyakran, mint régebben, hogy ezeket az utolsó éveket, az elmúlt mondjuk 6-8-10 évet hogyan éled meg? És mennyit dolgozol például?
Az utóbbi időben rengeteget, amióta nyugdíjba mentem a Napilaptól, Magyar Nemzettől. Azt szoktuk otthon mondani feleségemmel, hogy ő is nyugdíjas megy ideje, hogy nekünk minden nap vasárnap. De hát azért dolgozni eleget kell, sokat kell, úgyhogy most is benne vagyok egy munkában boldogan, mert van nekem egy előolvasóm, akit talán ismertek, Benkő Attila barátom, akinek én minden munkámat megmutatok, és a felét körülbelül ki szokta írtani azoknak, amiket én csinálok, és a javát hagyja meg, hallgatok rá minden szavára. Sokszor berzenkedem, de mindig rájövök, hogy neki volt igaza. Most éppen befejezőben vagyok egy meseregényt, és Attila elolvasta, és nagyon szereti, és ettől én is elkezdem hinni, hogy jól sikerült. Tehát sokat dolgozok, vannak verseskönyvek is készülőben, egyikhez régi kedves közös kollégák, Tetamanti Béla rajzol éppen, úgyhogy zajlik az élet.
És ez az új könyv, amit most elhoztál, és amiből olvasni fogsz, ez mikor jelenik meg?
Ez most jelent meg a napokban. Örülök neki, ugyanakkor van egy kis szomorúság is bennem, amikor kézbe veszem, mert ez a Tiszatáj könyvkiadó utolsó produktuma állítólag. Olasz Sándor, a lapfőszerkesztője tavaly elhunyt, és ő nélküle úgy látszik, hogy a kiadó összedől, lehet, hogy amúgy is összedőlt volna. Tehát azt hallottam, hogy nem megy tovább, a lap talán, a kiadó biztos, hogy nem. Tehát ez most jelent meg, a Szegeden volt a bemutatója kb. 2 héttel ezelőtt.
Mi a címe, és megmutatod be nekünk?
Az a címe, hogy Istenpor. Ezt a szót én egy József Attila versből csentem. Hittem, meg nem mondanám, hogy melyikből. Nagyon megtetszett. Valaki azt mondta, hogy biztos panteista vagyok, hogy ilyen szót leírok. Isten őrizzen engem a panteizmustól. Szó nincs róla. De mint költő minden lehetőséget végig kell játszani, sőt még a panteizmus gyalázatos vágyát is vállára veszi az ember.
Olvasol belőle egy kicsit?
Elnézést, de itt csak két kezem van, úgyhogy nehéz szemüveget csereberélni és egyebeket csinálni. őszi vetuta. Mikor a köd meg a lánga az égen összegomolyodik, odujából rendre kiront a rubin szemügyék. Hallani a kötvágylon túlról duhogást, nem tudni dobpergés vagy szárcsuhogás. Nem tudni partott paskole vadvízi éjjé folyó, ágbok cimbalome, távol dübögő zeneszó, hallik akár a szívverés, rakoncátlan tikitak, odafönt felhőbe fonódnak a vadmadarak, vásott tolluk szélbe pörögve lehull, alattuk dombhács ormok íve elkomorul. Éj nap szállnak, titkom, mint halálra ítélt, egyik a lányaklik, de nincs haja vesztesekért, füstgomolyog, nem tudni honnan, azt se hova, tört pászmákban tán az acélkék égre tova, onnan hol viskond ideregnek a hontalanok, nyírkos őrét gyűjtenek és takaró roncafatot, ábrányuk soha többé, pislafohász, emlékük se, puszta napra rügyfakadás, vannak akár csak a kő, gyűrtarcuk gödreibe, alágomolyog az éjszaka a lusta köde. Talán még egy rövidet remete dal. Tíz ujja mágbogából indanő, számból denevér rajhussan elő, a levegőre görbe hurkot ír, égi létre körül a bükk, a nyír, árnyuk a borzolt füvön tovanyul, pár messzi szempár sziporkája gyúl, zölden ragyog, majd imbolyogva száll, macskabagoly vagy páros fénybogár, egér motoz, aztán a csöndbe vesz, halkpirregés, pöttöm lélek neszez, elnyúlok billentsombokor alatt, s míg hallgatom a tűnő szárnyakat, elrejt az éj, már lélek sem vagyok, de körém gyűlnek őzek, vatkanok.
Köszönöm szépen. Most akkor egy kicsit beszélgessünk Baka Istvánról, mert éppen a te versed jutott el szembe, vagy a hangulata, hogy Baka István nagyon szerette ezeket a maszkos játékokat. Hát maszkos játéknak gondolom én ezt a Sztyepán Pehotnit, vagy a Jorik verseket, írt orosz szonetteket, tehát ezekben az alakmásokban volt talán a lehető legőszintébb. Vagy a legmesztelenebb, vagy a legkiszolgáltatottabb. Ez a Sztyepán Pehotni vers kötet, ez éppen erről az iszonyú szomorúságról és elhagyatottságról szól. Hogy ti milyennek ismertétek őt? Tehát nem anekdota szintjén, hanem mint a költő, mint fordítót és mint költőt is.
Pista, nagyon visszahúzódó ember volt, én emlékszem még egyetemista volt, amikor én megismertem. Valahol egy albérletben voltunk náluk Tündével, akik tisztelettel köszöntök, Pista feleségével voltak ott, és hát akkor ismerkedtünk össze. Pista jóval fiatalabb volt nálam mindenki fiatalabb, akikről most beszélünk, a szegediek. És ő tényleg, ahogy Tibor is említette, Magda, te is mondtad, ő kész fegyverzetben állt elő, semmiféle hangpróba nem volt, és rögtön azzal a fegyelmezett és feszes hangütéssel, amit szegény Holt a napjáig is magáénak tudott, írta a munkáit. Emlékszem csak úgy, kicsit olyan szomorkás emlékem, hogy én amikor már rég nem laktam Szegeden, akkor gyakran laktam Pistáéknál, elmentem Szegedre, ott több napot eltöltöttem, szegény Tünde is biztos emlékszik rá, néha gyerekeimmel is rájuk szálltunk, ott laktunk, hol a Molnár utcában, Retek utcában, én nem tudom még hol nem. És akkor reggelenként előfordult, akkor én gyerekeim nem voltak ott, hogy elindultunk a városba, és én nekem olyan sétálós kedvem volt, megálltam Tiszapartra, leballagtunk. Mondtam Pistának, hogy menjünk el ide-oda, és azt, hogy nem, neki most dolgoznia kell, mert ma le akar fordítani ennyi meg annyi verset. Mondom neki, hát Pista, ráér, az megvár. Nem, neki ezt csinálni kell. Tehát valahogy az az érzésem, hogy utólag, hogy Pistában másképp működött az idő, mintha érezte volna, hogy csinálnia kell, hogy nem érő rá annyira, mint én sajnos.
Hát azt azért el kell mondani, hogy az orosz irodalomnak az a része, amit nem ismerhetünk meg korábban, azt Baka István hangján halljuk. Tehát a legnagyobb orosz, a Brodsky, vagy Szosznora, vagy Gumilyov verseit mi Baka Istvánul tudjuk. Tibor?
Még annyit hadd mondjak el, hogy ez itt volt, maga említette Szosznora Pista vendégeként Szegeden, és együtt vártuk a nyugati pályaudvaron, a Szentpétervári volt Vékony, már nálunk idősebb fiú, Viktor Szosznora, és emlékszem, leszállt a nyugatiba a vonatról, kimentünk a körútra, ez még az ősidőkben volt, még az Antivilágban, és meglátott azt a rémes áruházat, ami nekem ma is szörnyű, mert én még az Ilkovicsra emlékszem, az volt ott, oda jártunk az ősidőkben. Fölcsillant a szem, és azt mondja, hogy farmer nadrágot itt van. Az egy szentpétervári akkori híres orosz költőnek, hogy vegyen egy ilyen vacak farmer nadrágot, az valami hihetetlen dolog volt, és elmentünk, ott kóvályogtunk lépcsőn föl, lépcsőn le, és a drága Szosznora vett magának talán nem is egy több farmer
nadrágot. Én a maszkokhoz, a szerepekhez akartam mondani, hogy ő rendkívül szemérmes ember volt. Ez általában a kritikákban nem illik így írni, hogy valaki szemérmes, de a magánszférában lehet használni ezt a szót, még velünk is, akikkel együtt borozott esténként, még akkor is, amikor már a családja utána költözött Szegedre. És talán pont egy velem készült interjúban ő mondta azt, hogy ő akkor van legközelebb a versben saját magához, amikor valamilyen maszkot tesz föl. De most annak van igaza, nagyon sok mindent írtak le róla, azért nem akarom most ismét, főleg nem másoknak a gondolatait ismételni, hogy annak van igaza, aki azt mondja, hogy amikor Jorik mögé bújik, vagy a Pehati mögé bújik, akkor igazán megengedi magának, hogy ezt a szemérmességet, ezt az alkatában adott emberi szemérmességét levesse, és akár trágár legyen. És érdekes módon ezekben a versekben már nem csak a nagy metafizikus szférákkal foglalkozik, nem csak a sátánnal, meg Istennel, a kettőjük játszmájával, nem csak az embereket pusztító Istennel, vagy a kegyetlen Istennel, vagy az igazságtalan Istennel perel, hanem ezekben beszivárognak a mindennapi létnek a fragmentumai is, amiket az ő metaforikus költészet addig nem engedett meg. Tehát egyfajta felszabadultság ez a maszk használat Baka Istváni költészetben, szóhasználatban és nyelvhasználatban is, és habitusban is, én úgy látom, és hát nagyon is jót tett ő neki ez. Nagyon kitalálta, még azelőtt mielőtt divat lett volna maszkok mögé bújni.
Az előbb már itt beszéltünk egy kicsit az irodalmi közéletről. Itt van körünkben Reményi József Tamás is, mert azon a fotón, amit kitettünk a honlapra, az egy régi mozgóvilágos fotó, ahol mind a ketten rajta vagytok. Tehát, hogy is volt ez a mozgóvilággal?
Nagyon kicsi a világ. Tudnék, tegnap este egy barátom, aki teljesen nagykőrösi barátom, ezt a fotót elküldte nekem. Ezt a fotót, és a lányom mondja, és én elküldtem a családnak. E-mailen természetesen tovább küldtem, a nagyobbik lányom nem él velünk, már egy házban. És mondja, hogy ugyanez a fotó fent van a Facebookon is. Most a mozgóvilág az egy külön fejlemény volt, de nem tudom, hogy most mennyire tudunk kitérni a mozgóvilágra. Én nagyon meglepődtem, hogy azon a képen rajta vagyok, mert én ritkán jártam oda is, én nem vagyok szerkesztőség látogató ember. Valószínűleg akkor is csak úgy valamiért úgy arra szédelektem.
Hát ne viccelj, ez a felvétel akkor készült, amikor a mozgóvilágot betiltották és megszűnt.
Akkor demonstrálni voltunk?
Akkor ott? Demonstrálni.
Hát akkor ott voltam.
Hát akkor. Be se fértünk a szerkesztőségbe, úgyhogy azért olyan képek is készültek, ahol például az utcán áll a társaság.
Ez egy utcán ácsorgó kép, igen, és hát meglepő módon ott van rajta
ez akkor
Csóri
volt.
Is, és ott van rajta Eszterházi Péter.
Az akkor volt, amikor acélártársék úgy gondolták, hogy a piros cédulát felmutatják a mozgóvilágnak.
Ez akkor volt?
Akkor bizony.
Szép kabátom volt, arra emlékszem, a képről. Miről beszéljek?
Engem az érdekel, hogy ti hogy kerültetek a mozgóvilághoz. Tehát, hogy találja meg az ember egy ilyen elég sivár irodalmi életben azt a helyet, ahol otthon érzi magát, vagy közösségre talál?
Én a mozgóvilághoz úgy kerültem, hogy küldtem nekik verset, küldtem nekik nyáron verset, amikor meg létrejöttek ugye azzal, hogy fiat, én Szegeden éltem még. És ez nem volt nagy szerencsém, mert a három közül kettő volt az enyém, a harmadik egy Szikszai vers volt, Szikszai Károly vers volt, úgyhogy a Szegedi Sárkány vendéglőben nyitottam ki a mozgóvilágot, nagy büszkén mutatta a többieknek, és láttam, hogy az egyik vers nem is az enyém. Így szerkesztették akkor a hajdani mozgóvilágot. Mi ott Szegediként még nem láttuk igazán a mozgóvilág jelentőségét, nem tudtuk, hogy milyen fontos lesz majd. Akkor még csak egy indulólap volt, amely a fiatalok kapja. És nekem a fontos megjelenés a mozgóvilágban az volt, amikor Jankovicsnak az invitálására vagy biztatására az Ének a napon felejtett hintalapot odaadtam. És tudok róla, Reményi Jóska jelenlő szerkesztő többet tudna erről, hogy heves vitákat váltott a szerkesztőségnél belül is a versnek a közlése, mert az egy ilyen 800 soros vadavangár vers volt, ami tagadott minden értéket. És azért a mozgóvilág nem az a folyamat volt, amelyik részben avantgard folyamatnak minősítette volna magát, és nem az a folyamat volt, amely tagadott volna minden létező értéket vagy társadalmi jót. De mert lehozta ezt a novellámat, én kezdtem szeretni a mozgóvilágot, aztán lehozta egy novellámat Blue Dolphin címmel, az az Alexa Károly szerkesztő, aki nekem levélben visszautasította, és mindenféle dehonestáló kifejezésekkel illette a novella szerzőjét, de közölte, hogy ennek ellenére lehozza vele a novella jó, csak nem ért vele egyet, és nem ért egyet a szerzővel. Tehát ilyen volt a mozgóvilág, ami számomra egy nagyon nagy dolog volt, egy nagyon jelentős dolog volt. Ugyanolyan, mint a szimpózium, csak egészen más.
Hát erről mindjárt beszélünk, mert hát valahogy összefüggnek a dolgok.
Nagy legenda volt a mozgóvilág. Gyorsan elmondom, nekem egy rém történettel kezdődött a mozgóvilág. A második számba kértek tőlem egy úti beszámolót, mint kim voltam a Ohridi Strugai költő találkozón, és mondták, hogy erről írjak valami ilyen kis tárcaszerűséget. Írtam is, emlékszem, egy 14 gépelt oldalast, volt határidő, el kellett vinnem a mozgó szerkesztőségébe, és nem volt ott senki, és én bedugtam az ajtóba, egy borítékba, 14 flek volt, hazamentem, és délután csörg a telefon, és kérdezik, hogy hol a kézirat. Hát mondom, nem marháskodjatok, oda vittem, oda tettem. Azóta se került elő, meg kellett írnom még egyszer.
Megcsinál.
Az előbb Tibor mondta az ex-szimpoziont, és muszáj... Új! Bocsánat, a Veszprémi az ex. Az új szimpozion. És erről muszáj beszélnünk, hiszen gyakorlatilag a mozgó és a vajdasági új szimpozion között volt kapcsolat, méghozzá elég erős szellemi kapcsolat is. Itt van most Balázs Attila is, aki az új szimpoziónak Sziverivel együtt a munkatársa volt. A te életedben mit jelentett az új szimpó?
Hát az új szimpózió nekem barátságokat jelentett, elsősorban Sziveri Balázs Attila Szügyi Zoli barátságát. Másrészt pedig, amikor, és ide kapcsolom Szőcs Gézát, aki most ilyen nagy stallomra tett szert a közéletben, akit éppen akkor letartóztattak, és nem tudtuk, hogy ére hal-e, akkor én írtam egy verset Távirathok Szőcs Géza ismeretlen címére, és ebben a versben azt firtatom, hogy agyonverték-e már, vagy nem. Most abban az időben ezt a verset nem nagyon szerették közölni, és én az Ésben szerettem volna megjelentetni, ami 64 ezer példányban jelent meg, hogy publicitást kapjon az, hogy Szőcs Gézát letartóztatták, hogy éppen fogva tartják a Szekuritátéban. És nagyon okosak voltak az év szerkesztői Bata Imrével az élemmel, vagy 3-4 héten keresztül mondták, hogy a következő számban megjelenik, mire visszadták. De még mindig nem derült ki, hogy Szőrs Gizával mi van, csak húzták, halasztották az időt, mert akkor már nem annyit foglalkozott a szamizdat irodalom se a Szőrs sorsával. És akkor én elküldtem az ő szimpóziónak ezt a verset, amit azonnal le is hoztak. És hát amikor felszámolták őket, ugyanúgy nagyon verték őket, mint a mozgóvilágot természetesen egy idő után, akkor úgy tudom, hogy ez a vers is szóba került, mint amit nem kellett volna, hogy ne Magyarországon üzengessenek Erdélybe szerzők az új szimpózión keresztül. Tehát ez vádpont volt ellenük. Én legalább olyan bátor lapnak tartom az új szimpóziót, mint amilyen bátor lap volt a mozgóvilág. Jó, hát a kettő teljesen más volt. A mozgóvilág az egy gyűjtőlap volt, inkább gyűjtőlap volt a fiatal irodalomnak a gyűjtőlapja. Az új szimpózión radikálisabb volt. És hogy Mányok Endrét idézem, harcosabb volt. De neki harcolni is kellett, két fajta harcot kellett megvívni, egyrészt esztétikai küzdelmet kellett vívnia, másrészt pedig a kisebbségi létnek a küzdelmét kellett megvívnia. És mind a ketten politizáltak, érdekes módon az új szimpózión erősebben politizált, mert ő erősebben politizálhatott. Mert szabadabb volt a diktatúra, sokkal szabadabb diktatúra volt, még a magyarországi posztdiktatúrán is szabadabb volt. És én mondom, nekem mind a kettő nagyon fontos volt, publikálás szempontjából is, és barátságok szempontjából is. Én ezeket nagyon szerettem. És nagyon megnyugodva vettem tudomásul, amikor a kortárshoz kerültem egy konzervatív folyóiratos szerkesztőnek, én az Avantgard és Páskándi külön vállalt kezességet azért, hogy nem robbantok hidakat majd, amikor oda kerültem, hogy ennek a két lapnak a szerzőgárda, illetve szerkesztősége nem fordult ellenem, és azért is örültem, mert amikor egymás után számolták fel őket, akkor ezeknek a szerzőit én át tudtam vállalni Marnó Jánostól, akár Széberi Jánosig, főleg a költőket, mert én ugye a versalatot szerkesztettem. Tehát a szétvert mozgónak és a szétvert szimpóziónak a szerzői azok a kortársban kötöttek ki végül.
Azt hiszem 1989-ben vagy 90-ben volt egy nagy költői fesztivál a sportcsarnokban, ahol először jöttek el határon túliak is verset felolvasni, és névsorban olvasták fel, egy egész napos versünnep volt. És mivel névsorban olvasták fel, ezért már úgy a vége felé mindenki rendkívül fáradt volt, és akkor lépett a színre Széberi János. Kicsi volt, feketében volt, piros sállal a nyakában, és rendkívül harciasan kiabálta el a verseit, de olyan lenyűgöző volt a látvány, a hangja, a versek, a szavak, hogy azt mondjuk, aki látta, az sose felejtette el, tényleg. És az utolsó, amikor én láttam Széberit, azt éppen neked köszönhetem, mert 1989-ben Kelenföldre elvittél hozzá, amikor már nagyon beteg volt, és azt a látványt megint nem felejtem el, szóval amikor már csontsoványan csak a szemei égtek, és még mindig volt benne erő és akarat. Tehát még akkor még tervei voltak, pedig ez néhány hónappal a halála előtt volt.
Széberi imádta a verseit mondani. Igazából ő soha nem volt avantgard. Nekem megvallott a négy szem közt, hogy ő nem is szerette soha az avantgardot. Használt avantgard eszközöket, de valójában nem szerette az avantgardot, annak ellenére, hogy az avantgardot nagyon szerette volna szeretni. Mi Haderdorban ismergettünk meg egy avantgard találkozón, ahol őt is meghívták, mint a szimpózium főszerkesztőjét, nem zárkozott el az avantgardtól, az én avantgardizmusomtól se idegenkedett, de ő nekem mindig megvolt a maga útja. Viszont szemben velem például nagyon szeretett verset olvasni. Vaka is nagyon szerette felolvasni a verset, és tudta is felolvasni a verset. De most én meg azt nem felejtem, amikor egyszer az Írószövetségben olvasta fel a verseit, fekete nadrág, fekete kabát volt rajta, talán volt a piros sál, és fölcsapta a fekete szemüveget, és felugrott az Írószövetség klubjában az asztalra. És mint a fába szorult féreg, elkezdett kukorékolni. De most hát mindenki összeszarta magát a terembe. Hát nem tudtak mit kezdeni vele. Hát Magyarország nem volt szokás, még az avantgardot se így adták elő a verseiket. És hát rendkívül szerette. Én, amit ugye vele kapcsolatban szokás mondani, hogy ilyen József Attilai attitűdök vannak, főleg az első, a korai költészetében, de magatartásában mindenképpen ilyen Petőfi volt. Egy ilyen lángoló, lázadó, szabadságharcos volt. És ebből nem engedett, és hát imádta ezeket a külsőségeket. Így értem tőle például egy zakóját. Vett egy zakót, és aztán mindig a dühítésre mindig abban jelent meg, akkor is, amikor nem kellett volna. Szóval nagyon szerette ezeket a dolgokat.
Itt van Reményi József Tamás, és megkérdezem, hiszen Sziveri János emlékére díjat alapítottak, amit minden évben átadnak, hogy most mikor lesz a Sziveri díjátadás? Azt gondolom nem árulhatod el, hogy ki kapja.
De Sziveri miatt boldogan válaszolok. Tehát Sziveri János díj átadása április 18-án lesz az Irodalomtörténeti Intézetben, a Tudományi Intézetben újabban oda szoktunk ülni. És én elárulom, mert én is magunk köz vagyunk.
Teljesen.
Egy Kollár Árpád nevű zentai születésű szegedi költő kapja a díjat. Tulajdonképpen a Sziveri díj most már 20. éve él, nem sokkal a halála után egy baráti társaság elnevezte magát Sziveri Társaságnak, és Szörényi Laci, Szőcs Géza, Zalán Tibor, Mányoki Ende, jó néhányan ápoljuk az ő emlékét, és ez a díj, ez egyszerre szolgál az ő életművének, szellemi hagyatékának, és persze az ő közéleti radikalizmusának az ápolására, másrészt pedig olyan fiatal, akár magyarországi, akár határon túli szerző elismerésére, aki már bizonyított valamilyen teljesítménnyel, de még nincs ellátva díjakkal, nincs ajnározva díjakkal. Kollár Árpád is egy ilyen, mint tavaly jelent meg a Távol Szarajevótól című kitűnő verses közte. Úgyhogy ő lesz majd az idei díjazott.
Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. És Zalán Tibor hozott magával egy Sziveri szöveget, amit felolvas. Önéletrajz?
Igen. Valószínűleg ezt ő sem az asztal tetején és kukorékoron olvasná föl. Itt egy nagyon sajátságos szöveget, az a címe, hogy Életregényem szinapszisa. Ez egy kicsit emlékeztet a József Attilai Curriculum Vitae-hez, és arra gondoltam, hogy mivel nem hosszú, én elolvasnám, nagyon jellemző Sziberire. És nem is mondok többet, mindenki derül a szövegből. Van itt életregényem szinapszisa. Vadidegen testek csapódnak be életünkbe, és eltűnnek hirtelen, de úgy, hogy még véletlenül sem mondhassuk, nyomtalanul. Hiszen ha úgy lenne, akkor talán nem okozna gondot a megnyilatkozás, és minden keserűség nélkül megrajzolhatnám életünk vidékének domborulatait, kitapíthatnám akkor a fanszőr elvadult erdejét. Csak hogy más a helyzet. Úgy tesznek a testek, mintha megértenének minket, s belevésődnek lelkünk érzékeny márványfalába, hatalmas üreget marva belé, ám erről szólani, ehhez már kevés a józan ész. Csupán kaland lenne az élet, koránt sem. És mégis beléveszünk regényeibe, otromba cselszövéseibe, bár megnyugtató, szeretünk élni. A szerzőbe feje búgja se laposabb másokénál. S ha vele van ravaszabb zsebördöge, már is meredez, azon mód elönti a szónyakarás ingere, akár zsigereit az alkohol. És sorozatos csalódások után éppen az üli meg, akit legjobban szeret, önmagát.
Hagyjad, ez olyan rádiós.
Csupán azért, mert ez esetben miért is lenne másként, ő képviseli saját maga számára egyedül az emberi nemet. Hozhat-e megoldást a megszüntetés? Természetesen nem. De erre későn ébredtél rá, kedves énem, ez immáron kalandok végét is jelenti, innen már nincs tovább. Vagy talán mégis, hazudjuk szépre a tegnapot. Hát, ha ez a megoldás. Nem állapítom meg először, hogy valamelyikünk élete egy-egy regény. Nem én állapítom meg először, hogy valamelyikünk élete egy-egy regény. S amíg ráadásul még jócskán kalandos is valakinek az élete, vétek volna nem leegyezni. Dió éjban. Bánáti pánsegi gyerek vagyok, akárcsak Bartók, vagy mondjuk Herceg Ferenc. Nagybecskerek, az Remjenyin mellett születtem Muzslán 1954-ben. A századerőn Nagybecskerek komoly magyar kultúrával rendelkezett, itt közölt első írásai Kürep Lajos. Nekem persze ebből már semmi sem jutott, gyerekkoromban Muzsla még homogén magyar falu volt. Emlékezetem szerint magyarokon kívül alig néhány szerb, cigány és bolgár család élt még itt. 60-as évek közepén két lakótelep létesítésével a falut összekapcsolták Becskerekkel, és ezáltal szétrobbantották az eladig egységes nyelvi közeket. Kezdetben az újonnan szerbek és magyarok nehezen tűrték meg egymást, de lassú víz partot most alapon összeszoktak. Ez így is lenne rendjén, de sajnos a magyarok gyenge ellenálló képességének köszönhetően olyan makaróni nyelv jött létre, hogy bizony jócskán fel kell tűrnie a gatyaszárát annak, aki meg akarja érteni főként ifja földjeim beszédét. S bár szüleim ma is Muzslán élnek, én viszonylag korán elszárvasztam onnan. Az általános iskola elvégzés után a Csontvári képéről ismert neretvamenti Mosztárba mentem pilóta képző katonai gimnáziumban. A katonai szigor elől menekülni kellett, Petőfi, és a Becskereki Polgári Gimnáziumban folytattam tanulmányomat. Ott sem fogott sokáig a hely, elmentem villanyszerelő inasnak. Ezt már befejeztem, bár igen nehezen, hiszen nem érdekelt engemet a villanyszerelés. Ekkor már közölte versenyemet az új szimpózium, a Híd. Egy-két évet az újvidéki bölcsészkaron is lehallgattam, ahonnan Bori Imre riasztott el, aki 1978-ban vissza akarta vetedni tőlem a Sinkó díjat, a Magyar Szó című napilapnak adott alkalmi kijelentéseim kapcsán. Majd senkit se kímért soha. Majd Pancsovára kerültem újságírónak, később pedig Újvidékre főszerkesztőnek az új szimpóziumhoz. Politikai okokból menesztettek. Ezután egzisztenciális mélypont következett. Temerénbe költöztem, majd Csantavéren át Szabadkára a színházat dramaturgnak. Bekalandoztam a Délvidéket, hát nem csak tájét, hanem a szellem, szellemtelenség vidékeit is. Az ottani kultúra kellős közepéből zuhantam a Margóra. Irodalmat szerveztem, éltem a bohémek életét, nyomorogtam, majd jött a súlyos betegség, a mérhetetlen testi szenvedés. Tájélményem kizárólag a bánság. Szikes, agyagos sík, a Bega folyó és gyermekkorok gyöngyszeme, Lukácsfalva, Vajdaság legnagyobb halastavával és nagyapám gyönyörű gyümölcsösével. Ha időnként visszamegyek oda, alig is találok már valamit az egykori szépből, nem maradt egyéb, csak a szikes, agyagos sík és néhány emléktöredék a fejemben. Él és emlékezik tehát egy kalandor, megéli emlékeit, emlékezi életét. Majd ő maga is belepusztul boldogsággal pászolt csalódásainak, ürességének, hiába valóságának sorozatába. És történik mindez egy olyan vidéken, ahol mint vegyes saláta élnek egymás hegyei hátán a népek, és inkább megtűrve, mint sem szeretve egyik a másikát. Még jó, hogy az embernek mindig akad egy koffere, melybe belegyömöszöli holmiát, és meglép, az újabb kilátástalanságok felé. Mert a szökésre ok bármikor akad. Szökünk, ha egyedül maradunk, szökünk, ha elviselhetetlenül szeretnek, szökünk, ha üldöznek. Ez az életregény, mert arról van szó, csalfa kalandok és nemes unalmak láncolatáról, több szempontból sem mindennapi termék, hiszen a legnagyobb szerelemről van, önmagunk végtelenül boldogtalan szeretetéről, valamint a test mindennemű próbatételéről is. Ebben a regényben a lélek csak vándorol. És hogy a szerző legvégül jobb létre szenderül, annyi baj legyen, mert remélhetőleg ő onnan is vissza-vissza jár. Különös világ ez, és különös figurák lakják. Különös élet és halál a hajthatatlanok és a hajlíthatók között. Non finito, mint hallotta az ifján, de bőten egy óriás nyomacska.
Köszönöm szépen. Felállok, mert megmutatok egy könyvet, amit a... barbár imák költője Sziveri János, szerintem ezt Reményi József Tamás szerkesztette, és az itt jelenlévő Balázs Attila és Zalán Tibor is írt be, elhoztam magammal. És most arról szeretnék kérdezni benneteket, hogy az elmúlt évtized, de lehet, hogy már hosszabb időszak, közmondásosan a regény korszaka volt. Tehát, hogy a regény volt az érdekes, a regényeket olvasták, regényekről írtak sok-sok kritikát. Mi történt közben a lírával, a költészettel? Ti hogy látjátok? Attila.
Meglepett a kérdés, nem tudok hozzászólni. Valóban a regény évtizede volt, született egy-két jó regény is, amúgy általában ilyen regényiparosok, munkái. A vers meg az úgy csak úgy van, de hát mindig úgy volt, sose volt másképp.
Kicsit bővebben gondoltam, hogy láttok-e valamilyen tendenciát, vagy olyan életműveket, amelyek fiatalok között is, ami számotokra érdekes.
Elégás kérdésem sok lenne.
Na, hát
szóval valóban az utóbbi 10 év, vagy 15 év a regény élet. Én magam is írtam, vagy elkezdtem írni egy regény folyamot, egy ötkötetes regénynek fogtam neki, amiből megírtam 2 kötetet, és éppen nyáron tervezem, hogy folytatom a 3. kötettel. De amellett én nem mondtam le a líráról, és hogy Attilát megerősítsem, a líra az csak úgy van. Szóval az, hogy éppen minek van trendje, vagy mi a trendi a kánonokban, vagy a kritikánkban, azt gondolom, hogy az nem érinteti az ember alkotóként. Tehát én tavaly például tavaly hét bemutatom volt címet van, ami nagyon sok. A vagyát adaptáció, vagy saját művet mutattak be. De emellett nem tudom, hogy hány verset írtam. A vers az úgy mindig van, hogy mindig létezik. Regényt az ember úgy ír, ahogy ugye a regényírók is megfogalmazták, hogy leül, és akkor reggel leül 7-kor, vagy 6-kor, és 10-ig ír 5 oldalt. Aztán telik a nap, és másnap megír leül, és megint ír 10 oldalt. Verset meg, ha nem is jókedvű ír az ember, de úgy ír, hogy a vers valahonnan jön. És akkor lenni. Hát én azt gondolom, hogy nem állunk rosszabbul versolvasóval sem, mint ezelőtt. Nem olvasnak kevesebben verset, ma sem, mint régen olvastak. Csak végig azt gondolták, hogy többen olvasnak verset. Én nem gondolom, hogy el kéne temetni a verset, és a prózát kéne a helyére tolni. Mindenek megvan a maga helye, és megvan a maga ideje. Attila.
Költészetnek egy régi trükkje ez az önsiratás, öntemetés. Tessék olvasni Horáciuszt, hogy mennyire siratja ő a lírát, hogy vége, nincs tovább, Baudelaire és a többi. Sem volt másképp. Nemrég hallottam, de hát talán maguk is tudják, hogy mit tudom én, Arany Jánosnak a válogatott kötetéből elfogyott 20 példány, és Lisznyei Damó Kálmánéból, meg Tóth Kálmánéból 10 000, meg 20 000. Ez általában így szokott lenni. Goethe műve is eladhatatlanok voltak a maguk idejében, de volt, aki nem volt az, de hát ki tudja, hogy ott itt áll.
Ugyanakkor most eszembe villant egy jelenet. Ennek lehet már 20 éve is. Elektromos pályán fociztunk. Jártunk focizni, vagy a Luba utcán, valahol fociztunk. Még akkor együtt volt a banda. Tehát együtt volt a jobb oldalnak nevezett írótársaság, együtt volt a bal oldalnak nevezett, a középnek nevezett írócsapat. De Eszterházinak már nem Trabantja, nem Hondája volt. És ezzel a Hondával hozott befelé a központba. És egyszer odafordult hozzám, és azt mondja nekem, sose felejtem el. De akár, hogy ezzel a tehetséggel te csak költő vagy. Ezt nem ér, akkor kiment a fejemből. Nem tudtam, hogy mit akar megjósolni, mit akar mondani. Most már kezdem kapiskálni.
Tavaly megjelent egy próza köteted. A Új Palatinusz könyvkiadó gondozásában, Göncöl Szekér a címe. Mondhatom, hogy prózakötet, de azt is mondhatom, hogy lírai prózakötet, mert a költő
nem tud szerintem másképp írni, mint lírai szövege. Ezt a könyvet eléggé önéletrajzinak gondolom. Jól gondolom?
Hát abban, amit mondtál, abban benne van az, hogy ez nem is lehet más. Igazából ezek tárcának születtek, egyszerre három helyre is kértek tárcákat tőlem, és hát én nem vagyok tárcaíró. Abban az értelemben nem vagyok tárcaíró, hogy nem vagyok újságíró, tehát én nem tudok mást írni, csak prózát, és prózát pedig csak lirikusként tudok írni. Itt jutunk vissza az, amit mondtál. Egyetlen dolog az, ami nagyon hasznos volt számomra ezekben a tárcákban, ezeknek a szövegeknek a megírásában, de a tárcának megvan a meghatározott terjedelme. Tehát én kaptam mindig egy karakterszámot, hogy meddig mehetek el. És akkor én megírtam a novellát, itt az anyanovellát, és akkor azt elkezdtem írtani, a legszörnyűbb dolog a világon, a saját elkészült művedet, és közben a Word-ben néztem a karakterszámlálóban, hogy haladok-e már lefelé. Mert nem lépettem át egy bizonyos mennyiséget. Ez az életési irodalom is meg volt, az új szóban is meg volt, és abban a magyar hírlapban, amelyik még közép magyar hírlapnak hallotta magát, mert aztán ő elment abban az irányba, amit én már nem szívesen vállalnék tárcaíróként. De akkor még középen volt. És először utáltam ezt a munkát. Utáltam ezt a munkát, hogy nekem a saját szövegeimet karakterre kell, olyan silánynak tartottam saját magamat, olyan szarra, saját magam szemében. Ezt megcsinálom a saját műveimmel, hogy szűkítem. És egyszer csak rájöttem, hogy azzal, hogy elmaradt az a fajta terjengőség, amit a papírvárosban megszoktam. Mert hogy a papírvárosban vannak 18-20 oldalas mondatok. Nem érnek véget a mondatok, burjánzanak kedvemnek. Azzal, hogy le kellett szűkítenem ezeket a szövegeket, azzal ezek a szövegek kaptak valami drámaiságot. Azt a drámaiságot, amit az anyaszövegben talán nem tudtam volna megoldani. És amikor Reményi József Tamás szerkesztőként megkeresett azzal, hogy ő kiad tőlem valamit, ami egyébként szokatlan szerkesztői gesztus, mert a szerzők szoktak hónok alatt elpirulva zörgetni a szerkesztőségekbe, akkor én mondtam neki, hogy Jóska, vannak itt hát, tárcák. És amikor elolvasta a szövegeket, akkor azt mondta, hogy ezek nem tárcák, hanem prózák. És mondtam, hogy ha én bízom az ítéletedbe, hogy ezek prózák, tehát túl vannak a tárcán, és nem mindig a prózán, akkor ezek legyenek kis prózák. És ennek köszönhetem, ennek a reményi gesztusnak köszönhetem azt a Mészenikó díjat, amit kaptam az idén, ezt nem dicsekvésként mondom, hanem azt csak prózára adják, és nem tárcára. Hát akkor nem kaphattam volna meg. Én nagyon büszke vagyok egyébként. Nagyon büszke voltam annak idején a Kortárs díjra is, ami az év legjobb prózáját illette meg. Mert ugye az ember, hogyha kap egy lírai díjat, akkor azt mondja, hogy jó, van ezt, én persze megszolgálom, hogy azért vagyok költő, hogy adjanak díjakat. De egy más műfaj, ahogy a Füst Milán díjat is megkaptam, hát madarat lehetett volna fogadni velem, mert ugye én igazából drámaírónak is költő vagyok. És ezt föl is vállom, vagy ahogy annak idején, látom itt a kollégánkat, annak idején a rádióban sem voltam más, a hangjátékokban, mint költ. Péter.
Azért kérdeztelek erről, mert ebben a szekérben is vannak olyan írások, hát mondjuk azt hiszem talán a címadó írás, ez a gyönyörűséges írás, amiben a főhős, akit Palinak hívnak, és akiről Alexa Károly megfejtette, vagy úgy gondolta, hogy megfejti, hogy kit jelent ez a bátyádat, vagy az édesapádat, vagyis igazából téged, a főhős maga.
Szóval nem fejtettem.
Szóval csak találta, de úgy gondolta, hogy ez a szoros kötődés a névhez. Hogy fekszik az ágyon, és az a vágya, hogy meg lovagolja a Göncöl szekeret. És ez a vágya sikerül is. És tehát akkor a realitásból, vagy a reális képből egy ilyen szürreális magasságokba emelkedik ez a rövid írás, hiszen talán mintha az életét látná, tehát mintha a halál előtt az egész élete és fontos emberek megjelennének előtte. És mielőtt elkezdtük itt a beszélgetést, mondtam is, hogy a verseidet is olvastam, és hogy nagyon erős bennük a halál
viszonyulás, vagy a halál vágya, vagy a halál közelsége. És én úgy érzem, hogy ez egy koraiak talán neked.
Itt csak a saját családomat hallanám, akiknek már félbe mutatok verset. Én kint voltunk síelni az elmúlt évben, és ez a síelés az úgy zajlik, hogy a lányok, a két lányom és a feleségem az vadul szágultozik a szállodában szemközti dombról le és föl. Én pedig ülök a szállodában és dolgozom, éppenséggel írok. És hát ugye olyan periódusban voltam, hogy nagyon jól ment a versírás, és verseket írtam. És amikor nagy büszkén, boldogan mutattam nekik este az eredményt, akkor mind a hárman fölháborodva kérték ki maguknak, hogy ilyen helyen vagyunk, ilyen kosztunkon, szaunázom, fürdőben, gőzfürdőben ülünk, és én pedig egyfolytában haldoklom a versekben. Na most hát én nem tehetek róla, ezt már mások, erre mások is felfigyeltek. És nekem is oda kéne erre figyelni. Az, hogy sokat betegeskedtem az elmúlt időben, az nem jelenti azt, hogy a halállal ennyire kéne foglalkoznom. Amíg fiatal voltam, akkor játszottam a halállal. Van is egy olyan verseny, hogy 28 éves koromban meg akarok halni. 28 éves korom azzal ment el, hogy várakoztam. Semmi haszon. Nem akartam öngyilkos lenni, de úgy gondoltam, hogy ha már megígértem, akkor gyerekben megígérted, akkor nem haltam meg. És ez a játék, ez elmúlt belőlem ezzel a... Igazából én élni akarok, csak valószínűleg a halál élmény az számomra az élet veszélyeztetességének, a magánynak az élet. Amit nem old fel család, nem old fel kapcsolat, hogyha van valakinek kapcsolata, nem old fel társaság, nem old fel baráti kör egy idő után. Tehát az ember 57 éves korában el tud jutni a teljes elmagányosodásig. És ez nálam hozzájárul az is, hogy ugye amikor a rendszerváltozás tájékán én látványosan sarkot fordítottam az irodalmi életnek, és elvonultam óvodai padlás szobámba, ahol valóban látom a göncölszekeret minden hajnalban, hogyha hajnali kör marad, ott áll fölött, padlás szobám fölött, akkor én még nem tudtam, hogy milyen, a magány milyen terheit vállalom föl. Mert én nem vagyok egyetlen írószövetségnek sem tagja, nem vagyok egyetlen társulatnak sem a tagja, Békés Csabára lejárok, tehát igazából a színháznak sem vagyok tagja. És tehát egyfajta társadalmi egyenlőállást vállaltam, irodalmon kívüliséget, abban az értelemben, hogy fizikailag kívül vagyok az irodalmon. És hát van időm vagy erőm foglalkozni azzal, hogy a saját életemben és a saját halálomon tűnődjem el. Attila szerencsésebb alkat, mert ő benne van egy, ha nem is panteizmus, van egy természet imádat. A természet az átjön a verseibe és a versein. Én sose felejtem el, amikor egyszer üldögéltünk Attilával, te már biztos nem emlékszel, az állatkert előtt valahol egy padon. Van olyan madár, hogy csettike? Nincs. Szóval 100 madár dalott a fákon. És akkor Attila azt mondja, hogy maradjak csöndbe. És csöndbe maradtam, és milyenféle madárt mondott, hogy hallod a csetikét? És közben 100 madár dalott. És ő kihallotta. Na most ezeket én nem hallom ki. Tehát nem mondom az élet vidám dalait, hogyha idézhetem a kortársat. És hát óvatatlanul is átszűrődnek ezeken a verseken, meg rajtam átszűrődnek most már ezek a halálfájtlak, és nem tudok megszabadulni tőlük a mindennap.
Attila, beszélj egy kicsit erről, hogy a fogyatlanul, mert tényleg nálad ilyen verseket nem találok, amikor ezzel foglalkozom.
Óbudai ablakokból én is látom a gönt. Közben veled. És
az nem ugyanaz.
Minden esetre a halállal olyan értemben talán nem foglalkozom, hogy te a verseidben, de ebben az új kötetemben, ebben a Szegediben van egy prózám, ami a Párka című csabai folyóiratban jelent meg, és itt kitérek az öregedés, öregség kérdésére is. Én alapvetően Én minden dolgot egy kicsit hindu szemmel nézek. Valahogy, ahogy végig zongoráztam a bölcselet történetét, vallások történetét, én megragadtam a brahmanizmusnál, amire Hermann Hesse, az egyik nagy író bálványom azt mondta, hogy ez tartja az emberi szellem legnagyobb építményének. Egyetértek Hesse-vel, akinek ezt gondolom tök mindegy, hogy én egyetértek ezzel az öcsön, de igaza van. És egy kicsit a hinduk szemével nézem én az emberi életkorokat, és a negyedik korszakát az életnek, tehát a gyerekkor, ifjúkor, a családkora és az idősebb kor, ezt a hinduk szanyaszin kornak hívják. Én ezt a szót itt nem írom le, mert mi a fenének írnám le, most csak úgy eszembe jutott. És ez az a kor, amikor a reális időből átlép az ember a szakrális időbe, tehát kilép a mindennapi időből, és valamiképp visszatér az elemi időbe, a szakrális időbe. Ezt is érintem én ebben az írásomban, és talán egy kicsit ez a hindu szemlélet, bár kékszemű és szőke hindu nincs, egy kicsit a korábbi dolgaimban is látszik. Én ezt már régen így képzelem.
Igen, olvastam belőle
egy
kicsit.
Nagyon hasonló.
De hát nem
azért
visszett,
gondolom. Csak az elsősorban.
Tényleg a megrégét próbálom. Ezen a határon, vagyis az említett zöld küszöbön a lélek nem több, mint alkalmi szeszély, ruhák, ételek, események, tinglitangli zenék, melyek ideje nem az örökké valóság, hanem alkalmi idő. Amit az óra mutat, vagy van, ami a fakéreg alatt herceg örökké, mint a szó.
Ja, bocsánat.
Az öregedő embernek ki kell hátrálnia ebből a depressziós időből, hírek, politikai torzsalkodások, villanyszámlák, mézesmázos csevegések és napi krumpliára örvényeiből, a balgák idejéből, mely születésekor fogjul ejtette, és vissza kell találni a zöld küszöbre, aztán az időtlenbe, melyre gyerekkorában emlékezett még végtelen vizekre és ismeretlen hangukra, bár a komisz tények, a tolakodó ricsajok és tilalomfák, az átvérzett gészkötések, plékanalak és egyebek lassan rátorlódtak örökké valóság emlékezetére. A változatlanságot számomra varjú csapatok jelképezik, szárnyuk, mintha örökké az időtlenhez surlódna, szeretem elnézegetni őket, az én szimurgiaimat, ez a szimurga a perzsák szent madár csapata. Jó volna olyan bölcsnek lenni, mint egy-egy kopott öreg varjú, gubbasztani a faágon, vagy róni a parkok gyepét, tartva mindig a távolságot a járókelőktől, meg a csaholó kutyáktól, nem riadozni, de nem is bizalmaskodni. Bölcsnek lenni, gyanítom, annyit tesz, mint úgy és ott tudni mindent, ahogy és ahol van. Elfogadni, átélni, csöndet és fájdalmat, derült meg szomjúságot, nem bonyolítani, redukálni, folyamatos szellemi lomtalanításban élni. A varjaknál jobban csak az öreg fákat irigylem, a hámlókérvű platánokat, meg a bükköket, még gyökerei gnómokat mintáznak. Az évezredes tölgyeket, egyik-másik még a középkorban vetette meg gyökerét a talajban, az álva felőrlődő szelíd gesztenyéket, lombjuk rég nincsen már, mégsem dőlnek el, az öreg kőr is, mely a sziklák közül mered elő, miközben gyökerei szétválaszthatatlanul összevonódnak a billent kőszálakkal. A fák ideje nem szubjektív idő, hanem maga az időtlen, a majdnem időtlen. Nem az élet, hanem a lét ideje. A fák rezdületlen állnak, a varjú csapatok szárnya viszont, mintha örökké az élet felől a lét irányába súgnak. A lét pedig talán nem több, mint a semmi és az egy közötti tágasság.
Mi köszönjük. És akkor most...
mondta, elnézést.
Új verset hozott Zalánczyból.
Nagyon irigylem Szepesi Attilát, hogy verses kötete van. Találkoztam Tarján Tamással a hétvégén, együtt zsűriztünk egy drámaíró versenyen, és azt mondja nekem Tarján Tamás, két dolgot mondott. Egyikkel nagyon megerőltetett, másikkal meg nagyon elszomorított. Az egyik az volt, hogy az örökké fanyargó, mindig fanyargott Tarján Tamás valamint. És azt mondja nekem, hogy te olvastam az Égyben a Terasz című versedet, és az utóbbi évek legfontosabb közlésének tartom. Hát ez olyan egy költőnek, hogy azonnal hanyat dobtam magamat, hogy Tarján Tamás ilyet mond, aki mondom, örökké fanyarok. Majd azt mondja nekem, hogy és miért nem állítasz össze egy verses kötetet? És akkor ugye már kért tőlem egy kiadó verses kötetet, össze is gyűlt volna egy verses kötet, de hirtelen a Tarján nézve eszembe jutott, hogy nekem ellopták 3 évvel ezelőtt a laptopomat. A laptopomban pedig ellopták, gondolom, 5 év verseit. Na most ezzel mit lehet csinálni? Én nem vagyok egy könyvtáron ülő ember, ezek mind megjelentek természetesen valahol, de mikorra fogom én összegyűjteni megint a versémet, ahhoz, hogy egy verses kötetet létrehozzak. És az egy versés, hogy miért pont ezt a verset hoztam, nem csak a Tarján dicsérte meg, hanem Kántor Lajos szerintem 1 éve nem írt levelet, és érdekes módon Kántor Lajos is azt írja, hogy az a terasz az azért nagyon fontos volt neki. Ezt a Terasz című verset szeretném felolvasni. Nem lesz túl vidám. Mindig eljön az éj, és mindig ugyanarra a sárga házra látsz rá a teraszról, önkéntelen a füledhez nyúlsz, még ott van a helyén, még nem csomagoltad el, még nem küldted el neki, a valakinek a valahova, a senkinek a véres borítékot, ha meg feljön a hold, az őrült csontvári kezd mászkálni házak gerincén, valami rossz kis batyúval hátán, kilóg belőle valami üveg, valami ecsetek nyúlnak ki a gyomrából, és potyogjon megállás nélkül, hogy a császárt ki kell tenni a napra, a napútra. Mindig eljön az éjszaka, és mindig ugyanarra a fenyőfára látsz rá a teraszról, a részek csúcsev meg a felszarhozott Puskin vodkázik az erősebb ágakon hintázva, feléd nyújtják üvegüket, az a kézmozdulattal állítod el, te már nem iszod, te már megittál egy halálra valót, és még többet is ebből. Ha meg a csillagokra nézel fel, Hemingway világháborús poharában ütődnek össze a jégkockák, a fejedbe beágyazódott sörétek egyszerre viszketni kezdenek, vakarózol, mert senki se látja, csak a csillagok bámulnak rád merengve vissza, de ők nem számítanak, ők az Isten fényes ühatkái, virradatig úgy is elperegnek, mind a látóhatár mögé, Isten is vakaródzik titkon. Mindig eljön a hajnal, a háztetőkre ráhúzódó sötétkék felhőkre látsz rá a teraszról, Adi hempergőzik vérbajos kék asszonyokkal kék párnák között, rohanó holdak alatt, halotti maszkát ezüstbe vonja, könyvespolcod álmatlan derengése, imák, káromkodások, álomkodások, pinák, soha nem írta le őket, soha sem írtad szét őket, soha nem bocsátott meg nekik, soha sem bocsátottak meg neked, ha meg leánderekáznak az esőben, lorka cigánlányai kezdik hajladozásuk a kertimbolgó árnyai között, fényszitálja őket össze, zöld szempár a ciszterna vizében, verren halott arcú állatos vendégei vernek mantot hozzá, és köpenyed alatt a szív, mint a köpenyök alatt a szív, mint a szomorú, mintha lenne. Soha nem az álmot a terasz, így soha nem az ébredést a reggel, befelé forduló szemed menetelő hangyákra lát, és aggal ásító szamara ordibál az ablak alatt, hegedűs szó, de elenyészik. Gyerekkorod hegedű hangjai a téglagyár felől elenyésznek. A kertben a világ lakik, a világban tenyészik a kert fölött enyészik a terasz, és a teraszon reggelre elmúlik a virrasztó, valamennyi látomás, a nyomtalan. Az asztalra pirítós kerül, méz, tea, kevés kolbász, sonka,
kefír, lágy tojás, füstölt halszeretek, a szalvéten vidám virágok, a sótartón a megcsillanó nap, kivenné észre, akár a hangyák menetelnek lent, a néma fűben hallottak.
Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy így a hivatalos részét befejezzük, és beszélgessünk utána.